Néhány hét múlva már húsvétot fogjuk ünnepelni, és a feltámadás erejére emlékezünk majd, és ezt is szeretnénk élni a mindennapjainkban. Úgyhogy a következő hetekben húsvétra készülve azokkal a bibliai karakterekkel foglalkozunk majd, akik valamilyen módon a húsvéthoz kötődnek. És ahogy a múlt héten is már ebben a sorozatban voltunk, Sárvári Tomi vezetésével, és azelőtt már Ruben vezetésével is, egy olyan sorozatban vagyunk, aminek minden alkalma úgy fog kezdődni, hogy Jézus és az ember aki. Úgyhogy a következő hetekben fogunk beszélni Jézusról és az emberről, aki sosem értette őt. Ez Júdás. Bár ott volt mellette folyamatosan, 3 éven keresztül mégsem értette őt soha. Aztán beszélünk majd Barabásról, az emberről, aki nem értette meg, hogy hogyan lett szabad. Pedig nem akárhogy, azért, mert Jézust kivégezték helyette. Aztán beszélünk majd Pilátusról, az emberről, aki azt hitte, hogy van hatalma, közben Jézus kijózanítja, hogy semmi hatalmad nem lenne, ha a mennyből nem adatott volna neked. Aztán beszélünk majd Málkusról, a főpap egyik szolgájáról, aki fül nélkül hallott csak igazán. Na, ő egy érdekes karakter. Akkor kezdi érteni, hogy mi az élet értelme, amikor levágják a fülét. És így jutunk majd el szépen nagypéntekig, és végül a feltámadás vasárnapjáig, húsvétig. Ma pedig egy olyan emberről fogunk beszélni, aki azon kevesek közé tartozik, aki még életében feltámadt. Na, amennyire érthetetlenül hangzik ez az egy mondat, hát annyira fantasztikus és annyira erőteljes az, ami történik az ő életében. Lázárról fogunk ma beszélgetni, és így olvassuk Isten igéjét János evangéliuma 11. fejezetéből, az 1-től a 45. versig. Foglaljatok helyet, ez egy hosszabb szakasz. Ülve, de teljes figyelemmel hallgassuk az igét. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat olajjal, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, még 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt a tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt: nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja-e világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta, azután így szólt hozzájuk: Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, ezt mondta a tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának. A Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik Máriával voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy hirtelen feláll és kimegy. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében, és megrendült. Megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak. Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig háborogva magában a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt. Vegyétek el a követ! Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta, Jézus pedig így szólt nekik. Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ekkor sokan hittek benne azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Imádkozzunk. Urunk, úgy szeretnénk veled találkozni, hogy szembesüljünk a te erőddel és hatalmaddal, mert te semmit nem változtál. Te most is erős és hatalmas Isten vagy. És hisszük és valljuk, hogy bármi, amit mondasz, az meg lesz. És bármit kérsz az Atyától, azt megadja neked. Urunk, hadd szembesüljünk ma a te erőddel. Amen. Jézus fel akar, fel tud, és fel fog támasztani téged, amikor meghalsz. Hiszed-e ezt? Jézus fel akar, fel tud, és fel fog támasztani téged a halálból. Jézus fel fog téged támasztani a halálból, hogyha hiszel benne. Ha ő a te urad, megváltód, messiásod, királyod és barátod, akkor ő fel akar, fel tud, és fel fog támasztani téged a halálból. Nem lehet elégszer hangsúlyozni ezeket a szavakat. Mégpedig azért nem, mert az elmúlt 2000 évben a keresztények szívében ez az igazság egyre inkább halványodik. Az az igazság, ami a hitünk lényege, ez az egy mondat. Ha ezt az egy mondatot elmondtam ma nektek, akár haza is mehetnénk. Ezért vagyunk itt, ahogyan Andor is kezdte. Ezért vagyunk itt, ezért az egy mondatért. Mert 2000 éve keresztények milliárdjai abban a közös hitvallásban osztoznak, hogy Jézus fel akar támasztani a halálból, és ő az egyetlen, aki fel tud támasztani a halálból, és ő az, aki fel is fog támasztani téged a halálból. Az elmúlt 2000 évben keresztények milliói osztoztak ebben az igazságban. És mégis, amikor eljutunk napjainkig, akkor a keresztények a nagy jólétből fakadóan, meg hát abból fakadóan, hogy mégiscsak elmúlt már 2000 év azóta, mióta a szemtanúk látták őt, hát úgy vannak ezzel az igazsággal, hogy persze, igen, tudjuk, Tamás, haladhatunk tovább. De most nem akarok tovább haladni. Nem akarok tovább haladni. Rengeteg mindent lehet mondani Jézusról, Isten királyságáról, arról, hogy mit jelent a mi életünkben Isten szeretete, a megváltása, hogy a konkrét életgyakorlatunkban, a mindennapjainkban hogyan tapasztalhatjuk meg Isten erejét és szeretetét, hogy hogyan segíthet ő át bennünket az életünk hétköznapi krízisein, hogy hogyan lehetünk jobb apák és anyák, hogy hogyan lehetünk jobb férjek és feleségek, hogy hogyan élhetjük az életünket boldogabban, számos dologról lehet beszélni. Szoktunk is. De az egész nem ér semmit, hogyha a feltámadás igazsága nem a szíved középpontja. Hogyha nem abból fakad minden egyéb az életedben, hogy hiszed, hogy Jézus az életed végén fel fog támasztani a halálból. Hogyha ez nem erőteljesebb mindennél, akkor ott még dolgod van Istennel a vele való kapcsolatban. Tudjátok, egy csomószor azzal szembesülök, hogy keresztények a mennyet, az örök életet, a feltámadást, azt valahova oda teszik a jövőbe, hát igen, majd olyan is lesz. Tudjuk, hogy ez a hitünk lényege és középpontja, de hát annyira távoli ez tőlünk. Meg olyan kicsit megfoghatatlan is. És akkor beszélgetésekben kijön, hogy de mi neked a menny? Milyen lesz a menny? Jó dolog lesz a mennybe menni? Igen. Na de úgy mégis, tényleg vársz rá? Hát, annyira azért nem. de szeretnék boldog lenni, szeretnék sikeres lenni, szeretnék jobb férj, jobb feleség, jobb apa, jobb anya lenni, és így tovább. Semmit nem ér. Az egész nem ér semmit, hogyha a hited nem abból indul ki, hogyha nem az az életed alapja, ha nem az a mindennapjaidnak az ereje, hatalma, boldogsága és reménysége, hogy fel fog támasztani Jézus a halálból. Minden ebből indul ki, és enélkül minden más lényegtelen. Teljesen mindegy, hogy itt a földön mennyi jó dolgot érsz el Isten segítségével, hogyha nem abból indul ki az életedben minden, hogy Jézus elég erős ahhoz, hogy feltámasszon a halálból. A mai napon szeretném a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az Istent úgy bemutatni nektek, mint aki erős Isten, mint aki a legerősebb. Nincsen hozzáfogható, nincsen nála hatalmasabb, nincsen nála csodálatosabb. És meg kell értenünk, hogy mi ma nem lehetnénk itt, hogyha azok az emberek ott 2000 évvel ezelőtt nem értették volna meg, hogy kicsoda Jézus valójában. Fel tudjátok mérni ennek a jelentőségét? Nem mondhatjuk azt, hogy jó-jó dolog ez a menny, meg örülünk, hogy majd egyszer örök életünk lesz, de hát azért mégiscsak itt a földön szeretnénk jól élni. Hát valamilyen elképzelésünk van nekünk erről, az örök életről, de hát azért mégiscsak annyi sok jó dolog van itt. Így van. És éld meg a jó dolgokat, amikkel az Isten megajándékoz. Így van. Élj a mennynek az erejéből. De nem lehetnél ma itt, hogyha az elmúlt 2000 évnek a Krisztus követői nem mondták volna azt, hogy én úgy akarom ismerni Istent, mint amilyen ő valójában. És nem lehetnél itt, hogyha az ő szívüknek a középpontjában nem az lett volna, hogy minden más lényegtelen és sokadlagos ahhoz képest, hogy fel fogunk támadni. Mert most mi nagyon jó helyzetben vagyunk. Megtehetjük, hogy békében, biztonságban, szeretetben üldögélünk itt egy-két órát. És beszélgetünk arról, hogy hát mi lenne, hogyha nem lenne ilyen kellemes és kényelmes. De a világ számos részén úgy vannak Krisztus követői, hogy azt mondják, hogy Uram, most jöjjön el a te országod, mert nem bírom tovább. Úgyhogy az, hogy nem így kell gondolkodnunk az Isten királyságáról, az kegyelem. De ne engedd meg magadnak, hogy a szívedből ez kilopja a feltámadásnak a reménységét. Azért beszélhetünk bármi másról Krisztus követőiként az életünkben, bármilyen áldásról, bármilyen megtapasztalásról, mert Krisztus erős Isten. És a mi reménységünk az az, hogy fel fogunk támadni. Különösen akkor jön ez közel, amikor egy szeretted bekerül a kórházba. Amikor egy szeretted kap egy diagnózist, hogy lehet, hogy nem folytatódik annyi ideig az élete, ameddig te gondoltad. Vagy te kapsz egy olyan diagnózist, hogy nem fog annyi ideig folytatódni az életed, amennyi ideig gondoltad. 2005-ben, olyan másfél éve lehettem Krisztus követője. És éppen ifi vezetőnek választottak az anyagyülekezetemben. Én akkor 19 éves voltam, és az egyik lány, az Ifingből, ő 24 éves lehetett körülbelül. És egyszer csak kapta a diagnózist, hogy gyógyíthatatlan agydaganatban szenved. Fél éven belül már csak kedvesen tudott mosolyogni, de már nem tudtunk vele beszélgetni. Bementem hozzá a halála előtti egy-két napban a kórházba. És együtt imádkoztunk, és folytak a szeméből a könnyek. Tudta, hogy hova megy. 20 évesen. Nem így tervezte. Úgy tervezte, hogy kiváló cselló művész lesz. A Zeneakadémiára járt. Úgy tervezte, hogy ő a legmagasabb minőséget fogja nyújtani az Úrért. Úgy tervezte, hogy férjhez fog menni, úgy tervezte, hogy majd gyermekei lesznek, és a gyülekezetnek az oszlopos tagja lesz. És fél éven belül elbúcsúztunk tőle. Lázár feltámasztásának története akkor jött először igazán közel hozzám, mert voltak annak idején, abban az ifjúsági csoportban olyanok, akik azt mondták, hogy ez így nem természetes, ez így nem jó. Imádkozzunk, hogy az Úr támassza föl Anikót a halálból. És érdekes volt elgondolkodni azon, és közel engedni magunkhoz, a szívünkhöz azt a gondolatot, hogy ez valóban lehetséges. Nem tudjuk, hogy akarja-e a mi Istenünk, de hogy lehetséges az, hogy ma egy ember feltámadjon a halálból, még az utolsó ítélet előtt, ez lehetséges. Az, ami Lázár feltámasztásának történetében olvasható, az a világ legmorbidabb, groteszkebb helyzetei közé tartozik. Ugye ebben egyetérthetünk. Kevés olyan groteszk történet található a Bibliában, mint ez. Azért, mert a halál annyira nem természetes, mi pedig annyira hozzászoktunk a halálnak a gondolatához és jelenlétéhez, hogy a kettő összeütközik egymással. És tudjátok, ott álltam majdnem 20 évesen, és azon gondolkodtam, hogy a mi Istenünk képes feltámasztani Anikót a halálból. De hogyha mi itt imádkozunk érte, mert virrasztást és ima éjszakát tartottunk az ő feltámadásáért, ifjúságról beszélek, volt olyan gyülekezeti előjáró, aki azt mondta, hogy miért csináljátok ezt? Miért csináljátok ezt? Miért borzoljátok a kedélyeket? Inkább segítsetek a családjának békességben elengedni őt. Azt gondolom, hogy maximálisan igaza volt. De akkor bennünk, a magunk ifjúi hévével és hitével teljes hitünk volt abban, hogy Isten fel tudja őt támasztani a halálból. Csak a következő kérdés, amivel ott az ima éjszakán szembesültünk, hogy már úgy mégis, hogyan fog ez megtörténni? Kijött a halott kezén és lábán pólyákkal körülkötve. Hogyha ezt láttad volna, akkor milyen érzéseket keltett volna az benned? Meglátsz valakit, akinek néhány másodpercek korábban a hullaszaga ömlik ki a barlangból. Vajon milyen mozgása lehet valakinek, akinél a hullamerevség már beállt? És mennyire mozoghat természetesen valaki, aki kezén, lábán, és tudjuk, hogy az arcán pólyákkal körülkötve próbál mozogni? Ez félelmetes. Minden ízében félelmetes. És azon gondolkodtam ott, azon az éjszakán, hogy hogy fog megtörténni, ha Isten meghallgat bennünket, hogy fog megtörténni a feltámadás? Hogyan jön ki egy halott a hullaházból? A többit tovább lehet gondolni. Minden esetre Krisztus hatalmas és képes ma embereket feltámasztani a halálból, akár még az utolsó ítélet előtt is. Képes erre. Lázár feltámasztásának történetéből muszáj, hogy a szívedet elöntse, elárassza az az igazság, hogy olyan erős Istened van, aki hatalmasabb még a halálnál is. Márpedig, hogyha ez így van, akkor mi állhatna az útjába? Ha azt képes legyőzni, amivel ember fia nem tudja felvenni a küzdelmet, ha képes legyőzni a halált, és feltámasztani valakit a halottak közül, akkor mi állhatna az útjába? Tudjátok, azokat a bibliai történeteket, amiben Jézus a saját isteni hatalmát mutatja be erőteljesen, azt egy csomószor ilyen allegóriákba csomagolva átvisszük valamilyen olyan síkra, ami a mi kis életünknek megfeleltethető. És ezzel el is vesszük az élét. Lehetne azt mondani Lázár feltámasztása kapcsán, hogy az életed kerülhet halálosan nehéz helyzetbe. De Jézus ott is ott lesz. Igaz ez? Hát igaz, de valahogy lefokozza Jézusnak az erejét. Mert itt nem halálosan nehéz helyzetről van szó, hanem a halálról. Amikor Jézus lecsendesíti a vihart, akkor lehet azt mondani, hogy Jézus az életed viharaiban is ott van veled. Hát lehet ezt mondani, csak ezzel lefokozzuk Jézus, mert a lényege az, hogy Jézus parancsol a természet erőinek. Bárminek tud parancsolni, a halálnak is tud parancsolni. Jézus a te Istened a világ leghatalmasabb és legerősebb lénye. Ez a lényeg. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, mondja Márta, aztán mondja Mária. Annyira szerette Lázárt Jézus, hogy amikor a halál, vagy a betegségének a hírét hallja, akkor még 2 napig azon a helyen marad, ahol van. Hát, erről időnként már beszélgettünk. János apostol nem véletlenül fogalmaz így, szeretné, hogyha érzékelnénk, még akár itt 2000 évvel később is, hogy ez akkor a tanítványoknak mennyire furcsán hangozhatott. 2-szer hangzik el a szövegben, hogy Jézus szerette Lázárt. Szerette Máriát, Mártát, és ennek testvérét, Lázárt. Azt mondják neki, hogy Uram, íme, akit te szeretsz, az beteg. Jön a követ, Uram, akit te szeretsz, az beteg. És erre Jézus azt mondja, hogy rendben, akkor még itt maradunk 2 napig. Nem töri kezét, lábát, hogy azonnal ott legyen, ahol a beteg barátja. Aztán 2 nappal később Lázár meghalt, és én örülök. Micsoda? Hogy van ez? Miről van itt szó? Mit csinál Jézus? Lázár meghalt, és én örülök, hogy nem voltam ott. Most gondold el, hogy betegen fekszel az ágyadon. Vagy akár megkapod a diagnózist, hogy az életed nem fog olyan hosszan folytatódni, mint gondoltad. És felkiáltasz a te uradhoz. Uram, szabadíts meg! Vagy imádkozunk a beteg gyermekeinkért. És fölkiáltunk a mi Úrunkhoz, hogy Uram, gyógyítsd meg! És erre azt az üzenetet hoznák Jézustól, hogy rendben van, majd megyek. Vagy meghal az, akit szeretsz, és ezt az üzenetet hozzák Jézustól, hogy örülök, hogy nem voltam ott. Hát elég szívtelennek tűnik, nem? Szívtelennek, részvédtelennek, irgalmatlannak, mint hogyha közömbös lenne, mint hogyha nem is lett volna igaz ez, hogy szeret. Isten nem részvédtelenül, vagy kárőrvendve nézi a mi szenvedésünket. Lázár feltámasztásának a története az arról szól, hogy Jézust bosszantja, hogy be vagyunk zárva egy világba, ahol szenvedünk és meghalunk. Jézus felháborodik azon, hogy ez egy olyan világ, amiben be vannak zárva azok, akiket szeret, és ebben a világban azok, akiket ő szeret, szenvednek és meghalnak. Ezért aztán bemutatja hatalmasan, erőteljesen, csodálatosan bemutatja nekünk az ő világát, ahol ezeknek nincsen hatalma. A szenvedésnek, a halálnak, a fájdalomnak az ő világában nincsen hatalma. Neki viszont van. Értitek ezt? Jézus, amikor gyógyít, és amikor feltámasztja Lázárt a halálból, akkor azt akarja mutatni nekünk, hogy engem bosszant az, hogy itt kell élnetek ebben a világban, ahol körülvesz benneteket a szenvedés, ahol végső soron mindenki eljut odáig, hogy szembe kell nézni a fájdalommal és a halállal. És azt mondja, hogy én nem ilyen világot terveztem. Én nem ezt akarom nektek. Én nem akarom, hogy szenvedjetek. Nem akarom, hogy meghaljatok. És azt akarom, hogy gondolkozzatok el, hogy üsse a szíveteket, hogy szembesüljetek azzal, hogy az én világom nem ilyen. És ez a világ jön, közeledik, és én pedig kiszabadítalak benneteket innen, mert van rá hatalmam. Jézus jelenlétében valahogy a betegségekkel kapcsolatban minden alkalommal arra világít rá, hogy ahogyan nektek tűnik, hogy ez halálos, meg fájdalmas, meg gyógyíthatatlan, az az én jelenlétemben teljesen más megvilágításba kerül. Hát nézzétek, amikor hozzák Lázárnak a hírét, hogy beteg, nem azt mondják, hogy haldoklik. Azt mondják, hogy beteg. És Jézus ezt mondja, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az ember fia. Mondta bárki Jézusnak, hogy Lázár haldoklik? Nem mondták. Nem mondták, hogy Lázár haldoklik. Azt mondták, hogy Uram, akit te szeretsz, beteg. Jézus válasza pedig egyből így hangzik, hogy ez a betegség nem halálos. Miért mondja Jézus? Hát azért, mert tudja, hogy félnek attól az emberek, akik küldték a hírt, a nővérek, Mária és Márta, félnek attól, hogy meg fog halni a testvérük. Jézus pedig azt mondja, hogy ez a betegség nem halálos. Előre jelzi. Nem halálos. Mit tapasztalnak ebből a nővérek? Halálos ez a betegség? Hát annyira halálos, hogy halálosan halálos. Ennél jobban nem lehet halálos egy betegség, mert Lázár teljesen meghal. De Jézus azt üzeni nekik, hogy nektek úgy tűnik itt a földi körülmények között, nektek úgy tűnik, hogy ez valami olyan, ami még nálam is nagyobb. De ez az egész azért történik, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Üzenet Máriának és Mártának. Nagyobb dolgokat fogtok látni, mint amit eddig láttatok. Vagy korábban, amiről Ruben hirdette az igét 2 héttel ezelőtt kiválóan. A vakon született ember meggyógyítása kapcsán. Megkérdezik a tanítványok, ki vétkezett, Uram, ez vagy a szülei, hogy ez történik vele? Válasz, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Ugyanaz a gondolat, ugye ti is látjátok. Ez a betegség nem halálos, hanem azért van, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Nem ez vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta az Isten cselekedetei. Miért mondja ezt Jézus? Azért, mert akarja, hogy tudjuk, hogy az ő világában, ahol ő jelen van, máshogy működnek a dolgok, és ez a világ közeledik. Az ő világában a betegség, a halál az nem nagyobb, mint ő. Csak mi itt a Földön menthetetlenül hozzászoktunk ahhoz a gondolathoz, hogy a halál az élet része. A temetéseken szoktam elmondani ezt a gondolatot, hogy hozzászoktunk, hogy a halál az élet része. De állj meg valakinek a sírjánál, és ott látni fogod, hogy az emberek számára mennyire része az életnek a halál. Egyáltalán nem. Mióta ezen a földön élünk, az ember nem tud hozzászokni a halál gondolatához. Nem tudunk hozzászokni. Milyen régóta, mennyi halállal kellett az emberiségnek szembesülnie? Hát ennyi idő alatt már mondhatnánk, hogy most már túl vagyunk rajta. De nem vagyunk túl rajta, annyira nem része Isten tervének, annyira nincs a szívünkbe kódolva a halál. Annyira életidegen a halál. És Jézus a vakon született ember meggyógyításánál és Lázár feltámasztásánál is ugyanazt a gondolatot visszhangozza. Ahol én jelen vagyok, ott ez máshogy működik. És nézzétek, 2-szer ismétli meg ugyanazt a gondolatot, a vakon született embernél is, meg Lázárnál is. Ezt mondja, nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja-e világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Miért mész, Uram, Júdeába? Hát most akartak megölni. És Jézus azt mondja, hogy azért, mert amíg itt vagyok a földön, be akarom mutatni, demonstrálni akarom, hogy olyan világot készítek nektek, ami teljesen más törvényszerűségek szerint működik. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok a nappal. Én vagyok a fényesség. Amíg itt vagyok, engem nem fognak tudni megölni. Később Jézus azt mondja, hogy az én életemet senki nem veheti el tőlem. Én magam adom oda. És azt mondja, hogy amíg én itt vagyok, addig szeretném bemutatni nektek azt a világot, ami rátok vár. Ott pedig nincs halál, és nincs szenvedés, és én elég erős vagyok ahhoz, hogy feltámasszalak titeket a halálból. Most, amíg itt vagyok, oda megyek, ahova akarok. Engem nem lehet csak úgy megölni. Érzékelitek ezt? 12 órája van a nappalnak. Addig kell dolgozni, és én addig fogom demonstrálni nektek, hogy milyen erős a királyságom, ameddig csak itt vagyok közöttetek. És ugyanezt mondja a vakon született ember meggyógyításánál. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amikor majd meg fognak ölni. De addig, addig minden erőmmel szeretném nektek bemutatni, hogy az én királyságom erős, és oda várlak benneteket. És ahogyan a gyerekbemutatás kapcsán már ezt említettem, nézzétek, hogy hogy festi le a Biblia a mi világunkat. Amikor Jézus megszületik Betlehemben, azt mondja, illetve bocsánat, amikor letelepszik Kapernaumban. Kapernaum azt jelenti, hogy a vigasztalás helye, a vigasztalás falva. Letelepszik a galileai Kapernaumban, és Máté ezt úgy értelmezi, hogy ez azért történt, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta jövendőlése, a nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát. És akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Az egész életünk itt a földön, ami egész világunk a halál árnyékában zajlik. És nem tudunk máshogy gondolkodni. A mi életünkre ez a jellemző. Egyszer meg fogunk halni. Még akkor is, hogy ezt nem tudjuk elképzelni, hogy hogy lesz. De amikor eljön Jézus, akkor azt mondja, hogy azért térjetek vissza hozzám. Azért adjátok át az életeteket nekem, mert jön az Isten országa. A mi feladatunk az az, hogy ezt hirdessük. Érted, hogy mi közelít? Érted, hogy miről szól a hitünk? Tudod, hogy mit tudsz mondani a szomszédodnak, a kollégádnak, a barátodnak, az ismerősödnek? Miről szól a hited? Miben áll a hited? Mert a hitünk az abban áll, hogy elközelített a mennyek országa. Közel van. És hogyha 2000 évvel ezelőtt Jézus azt mondta, hogy közel van, akkor ma pont 2025 évvel van közelebb. Sokkal közelebb van. A mi hitünk abban áll, hogy történjénk velük bármi ezen a földön. Bármi. És az tényleg bármi. Nem tudnak velünk olyat tenni, ami ezt a reménységünket kioltaná. Nem érhet bennünket olyan nagy betegség, nem érhet minket olyan nagy fájdalom, nem szembesülhetünk olyan szenvedéssel, ami ezt a reménységet kilopna a szívünkből. Mert közel van a menny. Mert eljön az a világ, ahol nem lesz többé félelem és fájdalom, és nem lesz többé gyász, sem halál. Erről szól a hitünk. Amikor Jézus kiküldi a tanítványait, ezt mondja nekik, menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, akkor van olyan, hogy még az utolsó ítélet előtt feltámad egy ember a halálból? Van olyan? Hát lennie kell, hogyha Jézus ezért küldte ki a 12-t. Tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Akkor azután Lázár nyíltan megmondta nekik. Nyíltan megmondta nekik, tudnélik a tanítványoknak. Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Persze, így szoktunk beszélni a halottakról. Mennyire groteszk. Hogy hangozna ez, hogyha hoznák valamelyik szerettednek a halál hírét. És én azt mondanám, hogy jó, rendben, menjünk el hozzá. Hát lehet, hogy kapnék egy nagy pofont, hogy lehetek ilyen kegyeletsértő. Nem szoktunk a halottakról így beszélgetni, nem, hogy elmegyünk hozzá. Azt szoktuk mondani, hogy elmegyünk, meglátogatunk, vigasztaljuk a gyászolókat a gyászukban. hogy osztozzunk a fájdalmatokban. Így van. De olyat nem mondunk, hogy rendben, menjünk el hozzá. Lázár meghalt. Menjünk el hozzá. Miért fogalmaz Jézus így? Azért, mert tudja, hogy most következik az a nagyobb dolog, amiről korábban beszélt. Azt mondta, hogy ha ez, amit tettem, megbotránkoztat benneteket, az, hogy egy 38 éve beteg embert talpra állítottam a betegségéből, és ezen megbotránkoztok, mit fogtok tenni akkor, amikor majd nagyobb dolgokat fog az emberfia tenni, hogy ti csodálkozzatok? Előre tudta. Azt nem tudta, hogy ez Lázár lesz. Nem tudta, hogy mikor fog ez bekövetkezni. De azt tudta, hogy a vége az lesz, hogy ő bizony egy embert fel fog támasztani a halálból. Tamás, akit hagyományosan hitetlen Tamásként szoktunk ismerni, szeretném most egy kicsit őt rehabilitálni itt mindannyiunk szemében. Nem csak azért, mert a druszám, hanem azért, mert méltó arra, hogy rehabilitáljuk. Egyáltalán nem hitetlen, hanem Tamás az, aki mélyre látóan érti és érteni akarja a dolgokat. Ez Tamás, jó? Úgyhogy hagyjuk magunk mögött a hitetlen jelzőt. Tamás az, aki érteni akarja a dolgokat. Emlékeztek, Tomi miről prédikált itt múlt héten? Azt mondja, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Ki az, aki megmeri kérdezni a 12 közül, hogy ugyan már, Uram, hogyan? Nem tudjuk, hova mégy, honnan tudnánk az utat? Ki az, aki akarja érteni a dolgokat? Tamás! Jézus azt mondja, hogy menjünk el a halotthoz. Menjünk el Lázárhoz. És Tamásnak egy szempillantás alatt összeáll a fejében, hogy itt nem a kegyeletünket fogjuk leróni Mária és Márta házában. Mert úgy fogalmaz, hogy menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. Hát ha elmegyünk, hogy tiszteletet tegyünk valakinél, az miért lenne annyira halálos? Tamásnak a fejében egy pillanat alatt összeáll, hogy itt valamilyen nagyobb dolog fog történni, és lehet, hogy azért az életünket kell áldoznunk Jézussal együtt. Jézus azt mondja, hogy örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. És Tamásban összeáll, hogy itt komoly dolgok készülődnek. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében is megrendült. Jézust a halál és a mi szenvedésünk bosszantja. Úgyhogy amikor szenvedés fog érni, akkor tudhatod, hogy Jézus nem részvételen, nem közömbös, hanem Jézust felbosszantja az, hogyha bennünket szenvedni lát. Ezért áldozta az életét, hogy ne kelljen többet szenvedned. Háborgott a lelkében, és megrendült, és könnyekre fakad. Az egyetlen hely a Bibliában, ahol Jézus sírni látjuk. Amikor a barátja halott. Jézus így gondol a halálra. Azt mondja, hogy ez így nem jó, és én innen ki akarlak szabadítani titeket. Jézus még mindig háborogva magában a sírhoz ment. Szeretném érzékeltetni, hogy ez nem úgy történt, hogy Jézus fütyörészve, meg mivel úgy is tudta, hogy mit fog tenni, ezért őt nem érinti meg ez. Nem azt mondja, hogy fiúk, lányok, ne sírjatok már, mit sírtok? Nem hiszitek, hogy én vagyok az Isten fia? Őt érzékenyen érinti, hogyha mi szenvedünk. Fáj neki, háborog. És képzeljétek el, hogy ezzel a háborgó lelkülettel, ezzel a szent haraggal, bosszúsággal a szívében áll oda a sír elé. Vegyétek el a követ! Nem akarom, hogy a barátom ott legyen bent. Vegyétek el a követ, én ezt így nem hagyom. Körülbelül ilyen lehetett, vagy még ilyenebb a helyzet Lázár feltámasztása előtt. Vegyétek el a követ! Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És ez a mi reménységünk, hogy amikor Jézus azt mondja majd az utolsó napon, hogy na gyere ki, támadj fel a halálból, akkor mi új életre kelünk, és magunk mögött hagyjuk ezt a világot, és rohanunk az Úr elé. Pál apostol ezt mondja a Filippi levélben, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Wow! Wow! Ez ám az erő! Hagyd, hogy közel jöjjön a szívedhez a te Istened. Az az Isten, aki mindennél hatalmasabb, mindent maga alá vethet. Mindennél nagyobb, és ő átváltoztatja, feltámasztatja a testünket, és az dicsőséges és szent, és betegségek, és szenvedés, és fájdalom nélküli, és tökéletes lesz. Erre várunk. Minden más ezért jöhet be az életünkbe, mert ez a mi reménységünk. És zárszóként hadd világítsak rá egy dologra. Úgy tűnhet, hogy Lázár kiszolgáltatott a betegségének, és hánykódik, mire aztán végül Jézus észbe kap, és azt mondja, hogy hát ha már meghaltál, mert nem voltam itt, akkor amúgy feltámasztanálak. Szó sincs róla, hanem arról van szó, hogy kezdetektől fogva Jézus érti, hogy az atya azt mondja a mennyből, hogy hagynod kell, hogy Lázár meghaljon. Hagynod kell, hogy akit szeretsz, szenvedjen. Most hagynod kell, hogy a betegség legyűrje őt. Hagynod kell, hogy meghaljon. Szerintetek Jézusnak milyen lehetett ez? Ő Isten volt 2 nappal korábban is. És hallja, hogy akit szeret, beteg. Nem akart volna rohanni, hogy meggyógyítsa, dehogy nem. De azt olvastuk az 5. fejezetben, hogy amit lát a fiú, hogy az atya a mennyben tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. És Isten azt mondja neki, hogy most hagynod kell, hogy a barátod meghaljon. Miért? Hogy megtapasztalja ő maga, meg az egész környezete, hogy Jézus több, mint aminek gondoltad. Ezt szeretném, hogy zárszóként elvigyétek haza magatokkal. Mit mond Márta? Azt mondja, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Igaz ez? Igaz. Mária mit mond? Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Igaz? Igaz. Azt mondja neki Jézus Mártának, feltámad a testvéred. Márta a leghatalmasabb hithősök közé tartozik. Fantasztikus ez az asszony. Azt mondja, hogy igen, és tudom, hogy feltámad az utolsó napon. És tudom, hogy te vagy az Isten fia, a Krisztus, akinek el kell jönnie ebbe a világba. A feltámadás előtt tűpontos, sziklaszilárd, kristálytiszta hitvallás. Márta tudja, hogy kicsoda Jézus. De meg kell tapasztalnia azt is, hogy Jézus túlmegy az ő elképzelésein. Több, mint amit eddig ismert Jézusból. És ezért azt mondja, hogy feltámad a testvéred. És Márta még mindig nem érti. Még mindig nem érti, hogy ez most fog történni. Minden embert ugyanúgy szenvedés ér ezen a világon. És Krisztus követői nem kivételek ez alól, bennünket is érnek ugyanazok a szenvedések, mi is lehetünk halálos betegek, és mi is meg fogunk halni. Mi a különbség? A különbség óriási. Akiknek Isten uralma alatt zajlik az életük, azok jelentőséget tudnak tulajdonítani annak, hogy miért történik a szenvedés az életükben. Isten meg tudja magyarázni, értelmet tud adni annak, hogy miért szenvedünk. Mert amíg az ő kezében van az életed, a szenvedésed soha, soha, soha nem lesz értelmetlen. Soha. Ki volt ez a Lázár? És ezzel befejezem. Az, akiről kétszer mondja a Biblia, hogy Lázár, akit Jézus szeretett. És hagyja, hogy meghalljon. És mindig csak Mártáról, meg Máriáról beszélünk, de vajon Lázár hogy érezhette magát az ágyán? Először csak rosszul. Beteg vagyok. Aztán utána kezdhette érzékelni, hogy lehet, hogy meghalok. Aztán elmondták neki a nővérei, hogy most Jézushoz küldünk, mert érzékeljük, hogy betegebb vagy, mint gondoltuk. És Jézus nem jön. Egy nap, és Jézus nem jön. Két nap, és Jézus nem jön. Hogy sírhatott Lázár az ágyán? Miért? Miért? Azért, mert akik szeretik az Urat, azoknak ő olyan oldaláról is be fog mutatkozni, amilyenre mi nem gondolnánk. Hányan ismerik úgy Jézust a bibliai karakterek közül, mint Lázár? Hányan ismerik úgy, hogy még az életemben átéltem a feltámadást? Azzal teszi ezt meg Jézus, akit ő nagyon szeret. Csak a betegségre, meg a halálra, meg a szenvedésre nem így szoktunk gondolni. Ha szenvedsz, és Isten még nem jött el a szabadítással, az azért van, mert valamilyen olyan dolgot szeretne mutatni neked önmagából, amilyet eddig még nem tapasztaltál. És ezt azok tudják értelmezni, akik szeretik őt. Akik nem, azoknak a szenvedés értelmetlen. De te, aki szereted őt, olyan oldaláról ismerheted meg Istent, amilyenre nem is gondoltál volna. Amen.